tabuk a házasságban, vagy lehet úgy is mondani, hogy tabuk a kapcsolatokban, párkapcsolatokban, de barátságokban, munkahelyi kapcsolatokban. Úgy is mondhatnánk, hogy a kapcsolatokat romboló tényezők. De úgy is mondhatnánk, hogy mi minden nem szeretet. El se hinnétek. Hogy? Úgyhogy imádkozzunk, és csapjunk az emberek közé. Mindenható Isten, köszönjük, hogy tanítasz minket, hogy nem hagytál minket sötétségben, habár néha kétkedünk benne. De amikor te valamire rámutatsz, amikor valamit leleplezel, akkor az világossá válik, nyilvánvalóvá, érthetővé. És a te igéd, a te beszéded, az bizony világosságot gyújt a mi lelkünkben, és azok a szürke területek, vagy azok a sötét területek, amikkel mindannyian élünk, szép lassan elfogynak, utat engednek a fénynek, és ez az, amire szükségünk van. És kérünk csak, emlékeztess rá minket, hogy szeretsz, hogy kegyelemben élünk, hogy a saját tetteink sosem tettek minket igazzá, és a bűneink pedig a te szemedben valójában nem tesznek hamissá. Úgyhogy hadd értsünk veled együtt, egyet gyorsan, hadd adjunk neked igazat hamar, és így váljunk igazán igazzá. A te nevedben, Krisztus nevében kérünk. Ámen. Úgyhogy múlt héten Kolossé 3.18-ból és 1 Péter 3.17-ből 1-től 17-ig tanultunk és olvastunk, illetve Efézus 5-ből. És azért ezt a 1 Péter 3-as részt hadd olvassam föl még egyszer, mert abban annyi izgi dolog volt. 1 Péter 3.1. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, az aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt, és itt csak hadd álljak meg gyorsan. Ugye, hogy ezt tisztáztuk, hogy ez nem arról szól, hogy ne díszítsd magad, ne fonogasd a hajad, ne öltözködj, hanem azt mondja, hogy ne ez legyen a díszed. Foglalj helyet. Jó reggelt. Ugye az, oké, mi az én dicsőségem? Mi az, amire büszke vagyok most férfiként? Mi az, ami az én hey, férfiasságom? Van a nagy kocsim, meg a macsó jellemem, meg az új Rolex órám, meg a nem tudom, hogy senki nem tud úgy berúgni a haverjaival, mint én. És Isten azt mondja, hogy figyelj, ne a nagy kocsid legyen a te dicsőséged, ne a nagy, hanem a... És akkor mondhatná nekünk férfiaknak, hogy a szelídséged, a szereteted, a gondoskodásod, ez legyen fontos neked. És aztán persze lehet nagy kocsid, és elmehetsz a haverokkal, ha bár lehet, hogy nem kell berúgni velük, és lehetsz vagány, nincs ezzel baj, hanem hogy mi az, ami a cél, és ami nélkül a többi nem nagyon ér túl sokat. Ugye? És ezt tudjuk, hogy ha szeretet nincsen bennem, akkor a vallásosabb tettem, a legönfeláldozóbb viselkedésem nem ér semmit. És ugyanígy az asszonyoknak is mondja, hogy lehetsz szép, lehetsz okos, lehetsz bármi, hogyha nem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló dísze az ékességed, akkor veszítesz. És itt beszél a csendes és szelíd lélekről. És hoztunk erre egy példát, ugye, hogy volt a Bibliában egy alak, aki ezt nagyon, nagyon jól csinálta, és egy nagyon Abigail, ugye, egy nagyon megdöbbentő példát hozott, egy mintát adott nekünk, és ezt azt hiszem mi férfiak is megirigyelhetjük, és ami természet feletti, tehát egy válsághelyzetben, egy sarokba szorított helyzetben nem normális, okos, és helyes, és bölcs, és dicséretes így reagálni, de nem normális. Normálisan, hogyha nem tudom, egy férfi sarokba szorítanak, akkor zavarba jön, aztán dühös lesz, és kiengedi az indulatát. Ez a normális, és leüvölti a hajadat. Először zavart kisfiú, aztán dühös, ketyegő bomba, és aztán üvöltő szélvihar. Nem tudom, egy nőnél hogy van ez, ezt ti mondjátok meg nekem. Körülbelül ugyanez. Talán nem jön zavarba. Hogy? A zavarba jön? Nem jön zavarba, nem. A nőknek ez a kiváltsága, hogy dobáljak néhány közhelyet. Ugye, hogy van ez a vicc? A feleségem... Hogy van? Nem tudom. Biztos nem kell mondanom. A lényeg az, hogy... Van egy természetes reakciónk, ami fölött jó, ha döntést hozol, ami fölött jó, ha bíráskodsz, legalább egyszer az életedben szembe kell nézned azzal, amit gondolsz, amit mondasz, és amit teszel, aként, ami az valójában. És ez az egész tabu témának a kulcsa, hogy sok mindent elfogadunk azzal a felkiáltással, hogy én ilyen vagyok, úgysem változok meg. Sok mindenre rátesszük az igazságosság, a jogosság pecsétjét azért, mert szolgálja a mi érdekeinket, mert része az etalonnak nekem, és mert túl nagy, még hogyha igazából egyet is értek vele, hogy ez talán nem helyes. Egy férfinak tényleg önfeláldozóan kellene szeretni a feleségét. Úgy, hogy akár a halált is vállalja. Nem a nagy mártír halált, hanem a picit minden nap. Amikor az asszony tudod bögdösi. És ez nagyon bosszantó. És te azt mondod, hogy halott vagyok. És mint egy halott reakció nélkül, majd, hogy nem is tűröm, hanem szeretem attól függetlenül, hogy éppen, tudod, megpróbál megölni. Igen, így kéne szeretni. Igaz? Mi férfi, hányan lennétek büszkék rá, ha így tudnátok szeretni? Hányan mondanátok, hogy hey, ez az igazi férfi, aki önfeláldozóan, önzetlenül, a jelleme szerint, a saját érdekeivel nem törődve, egyszerűen, mint egy szikla a viharban szeret, és kész. És ez megrendíthetetlen. Ha, hányan lennénk rá büszkék? Nekem ez egy jó cél. Tudod? Tessék? Hogy mondtad? Vagy mondhattad volna, hogy mi ebben a furcsa? Igen, igen, igen. Nem értem, miért kell erről beszélni? Miért, te nem így szeretsz? Igen. Miért, te másképp csinálod? És egyszerűen, ha bár egyetértünk vele, azért, mert túl nehéznek tűnik, ezért mégis kikerülöm. Hát ez mese, tudod, ez mese. Ez álom. Úgyhogy megmaradok a saját önzésemben, és megigazítom. Azt mondom, hogy ez így helyes. Úgyhogy... erről szólnak a tabuk. A tabu attól lesz valami tabu, hogy legalább egyszer ráteszem a pecsétet, hogy ezzel én nem értek egyet. Ezt én nem akarom. Én nem így élek. És ha legközelebb jön a helyzet, akkor nem vívódom újra, hanem csak ezt a pecsétet megint ráteszem. Lehet, hogy megteszem, de meg van ítélve. És az ítélet az, hogy ez nem szeretet. Ez nem a tisztelet. Ez nem az, ami lenni akarok. És lehet, hogy elbukom benne, és leüvöltöm a feleségemet, de közben ott a pecsét, ez tabu, ez nem lett volna szabad. És ez könnyebbé teszi a választást. Amikor reggel jövünk, és Encsinek így hátrafelé áll a haja, az azért van, mert reggel megint leüvöltettem a haját. És ő mondani fogja, hogy a Sanyi ilyet sose csinál, de ne higgyetek neki. De nem is mondja. Encsi, de hát hogy tehetsz ilyet neked? Ki kéne tartanod? Ki kéne állnod mellettem? És be kéne tagad. Az én férjem tökéletes. Az én uram. Egyébként ha kettesben mondjuk, akkor így beszél velem. Hol a feleséged? Nem mert eljönni. Pedig ha tudta volna, hogy most a férfiakról fogunk beszélni. Jó, tehát azt mondja, hogy hanem a csendes szív elrejtett embere szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Egykor szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, így díszítették magukat. Ez nagyon fontos. Hogy tudsz természet felett? Tehát hogy tudsz olyat tenni, amit... Oké, hogy tudsz nem tenni olyat, amit amúgy megtennél? Egy férfi hogy tudja megállni, hogy ne üvöltse le a feleségét? Egy feleség hogy tudja megállni, hogy ne üvöltse le a férjét? Úgy, hogy Istenben reménykedik. Úgy egy másik viszonyítási rendszerben él. Nem a környezetéhez viszonyul elsősorban, hanem Istenhez. És ez az alapja az életünknek, hogy a viszonyítási rendszerünk Isten, hogy én elsősorban ő előtte állok és esek, elsősorban ő hozzá viszonyulok. Milyen napom van ma jó esetben? Olyan, amilyet Isten szerzett nekem. Hogy kell éreznem magam? Úgy kell éreznem magam, ahogy Isten szeretetére válaszolva érezhetem magam. És így tovább, Istenre nézek először, de nem ezt csináljuk a normális hétköznapokban. Mire válaszolok? A feleségemre válaszolok. A munkámra válaszolok, a körülményeimre válaszolok, arra válaszolok, hogy késünk, arra válaszolok, hogy mit szeretnék csinálni délután. Ezer dolog irányít engem, mint egy marionett bábút, ahogy kötélen rángatnak, én is tudod, úgy csinálom. És azt hiszem, hogy szabad ember vagyok. De akkor vagyok szabad, ha Istenben reménykedem, és minden más felé pedig halott vagyok. Annak vagyok a szolgája, akinek alávetem magam. És hogyha a körülményeimnek vetem alá magam, a körülményeimnek vagyok a szolgája. És igazából a jellemes döntésre nincs meg a szabadságom addig, amíg szolgája vagyok valaki másnak. Szolgája vagyok a körülményeimnek, és így tovább. Úgyhogy egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ez egy nagyon érdekes gondolat, ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Ez nagyon érdekes. Észrevettétek, hogy egy csomó helytelen reakciónk abból merít, hogy valójában félünk valamilyen fenyegetéstől. Magamat használhatom példaként. Nekem van egy gyengeségem, és ez az, hogy nem kommunikálok. Azaz kommunikálok, de csak akkor, hogyha biztonságos. Nem tudom, ezt hányan csináljátok? Hányatoknak van? Föltetted a kezelet, nem lett volna szabad, nem vagyunk rá kíváncsiak. De a következőképpen néz ki. Elkezdem átgondolni, hogy mi lehet a következménye annak, amit mondok. Ugye? Csak azért, hogy nehogy olyat mondjak, ami helytelen. Viszont figyelj, ahogy elkezdem átgondolni, ezer lehetőséget pillantok meg, ahogy ebből baj lehet. És emiatt a fenyegető baj miatt az attól való félelemben akár jogos félelemben nem kommunikálok. Csak a tuti biztosat, ami... Csináltok ilyet? Ismerős ez? Most ennek az a vége, hogy nem beszélsz. Csend van. A hazugságban talán, igen, ez már a másik szélsőség, de az megtörténhet, hogy csak egyszerűen a kockázatos, bármilyen szinten kockázatos témákat elkerülöm. És így megtörténik az, hogy nem beszélek. Mi a gyökere? A gyökere az, hogy félek valamitől. Félek a következménytől. Félek attól, ami megtörténhet. A Encsinek mondtam, hogy idefelé jövet, megvilágosodtam. És ezt ő gyakran átéli. De rájöttem, de tényleg a bizalom egyik alapelemére. És Encsinek nem árultam el, pedig kétszer is kérdezte, és most se fogom elárulni, hanem majd jövő héten. Oké, a bizalom egyik alapeleme az, hogy vállalom a kockázatot. Mert van egy egészen bolond elképzelésünk, hogy én majd akkor fogok bízni a másikban, ha tutira azt fogja csinálni, amit én elvárok tőle, hogy csináljon. Ha úgy csinálja, ahogy én csinálnám, akkor majd bízok benne. Ha tökéletes teljesítményt nyújt, tökéleteset, akkor elmosogathatsz. Ha úgy fogsz mosogatni, ahogy én mosogatok, akkor elmosogathatsz. De különben nem. Úgyhogy kivívtad a bizalmamat, de vigyázz, hogy el ne veszítsd. Mert egy apró hiba. És annyi. Csak ennyit mondok. Kész. Úgyhogy mosogass.
Tudod, és mosogatok.
De ez nem bizalom az Isten szellemére. Ez a manipuláció egyik legkifinomultabb formája. A bizalom az, hogy én vállalom annak kockázatát, hogy a dolog másképp történik, mint ahogy én elképzeltem. Kiengedem a kezemből az uralmat, és azt mondom, hogy nem úgy lesz, ahogy én akarom, hanem úgy lesz, ahogy ő. És ha elszúrja, az nem az én dolgom. Én vállaltam annak a kockázatát, hogy ez akár el lesz szúrva. És ez egy nagyon aranyos gondolat. Ez köztünk megvan például Lencsivel a vezetésben. Én, és ezt azóta is tagadom, állítólag nem bíztam benne. Mert amikor bejöttünk egy kereszteződésbe, ő azt mondta, hogy mehetsz. Én meg még körülnéztem. És ezt nem hiszitek el, mekkora hiba volt. Pedig én váltan állítottam, hogy ez nem arról szól, hogy nem bízom benne, csak a szokás. Ha én odaérek egy kereszteződéshez, így csinálok. És mire ez elmúlik, mert most már van egy másik szemem is, aki jobbra néz, és nekem csak balra kell, ezt még megszokom, ez egy fél év. Most már működik. Azt mondja, mehetsz, és én csak balra nézek, és nyomom a gázt. Bízom benne, és ez a bizalom magában hordozza azt, hogy ha ő esetleg elszúrja, akkor ütközni fogunk. De erről szól a bizalom. Tehát ha én kalkulálnék azzal a fenyegető következménnyel, hogy mi van, ha, akkor valójában nem bízok. Ugye? És ez nagyon fontos. És ez persze fordítva is megvan, ez, hogy merre megyünk. Ez az Encsi kihívása. Ugye, mert ha rám bízza, hogy merre megyünk, akkor lehet, hogy városnézés lesz belőle. Úgy értem, megnézünk egy-két mellékutcát, körüljárjuk a környéket, csak hogy biztosak legyünk benne, hogy hova megyünk. És Encsi ugye ezért, hogy ezt a kockázatot elkerülje, nagyon pontosan leírja, hogy merre kéne menni. ami igazából, hogyha én föladom azt az elképzelésemet, hogy itt én irányítom a dolgokat, akkor ez egy áldásos élmény. Tudjátok, vannak ezek a navigációs rendszer. Egy kedves női hang mondja, hogy merre kell menni. Hát ez tök no, nekem ehhez nem kell vennem szoftver sem, ez megvan. Ahol nincs vezés, igen. Ezt tegnap játszottuk el, itt jobbra, tudod, és Encsi nem várhatnám meg az utcát. Hát a kicsiből ilyen módon nem is tudom. Jó, és persze ez akkor válik csak nehézzé, amikor neki van egy elképzelése arról, hogy merre kell menni, de elfelejti megmondani. És akkor persze én másfelé megyek, és akkor abból konfliktus is lehet. De a lényeg az az, hogy ahhoz, hogy én nyugodt legyek azzal, hogy mehetsz, és ő nyugodt legyen azzal, hogy most megyünk valahova, ehhez bízni kell. És a bizalom gyakorlatilag erről szól. Bevállalom a kockázatot, és előre eldöntöm, hogy én nem fogok belőle következményt csinálni. Ugye? És itt a csalás, tehát hogyha azt mondod, hogy csináld, de ha hibázol, leverem rajtad, az a legkegyetlenebb játék, amit el lehet képzelni. Tehát, hogy valakinek megengeded, hogy megcsináljon valamit, és utána megkritizálod, vagy szó szerint a hibáját számon kéred rajta, ez gyakorlatilag olyan, mintha parancsba adnád, hogy soha többet ne csináld ezt. És itt történik meg az, hogy a másik nem teszi meg azt többet. Tehát egyszerűen nem teszi meg, mert olyan nagy volt a büntetés, vagy úgy mondom a következmény, hogy inkább nem teszem. És ezt férjek, gondolom simán megcsinálják a feleségükkel, hogy mondjuk az asszonyka vezet, és a férfi végig kritizálja, hogy hogy vezetsz. Kész. Asszonyka nem vezet többet. Ennyi a megoldás. És ugyanezt gondolom fordítva is, tehát egy nő is meg tudja csinálni. Volt egy elképzelése, megkérte a férjét, hogy segítsen takarítani, de a vízbe nem tett elég, nem tudom mit, és azt nem rakta föl előbb, mert mit tudja ő, hogy megy ez. És utána asszonyka elmagyarázta neki, hogy miért vagy hülye. És kész, a férfi többet nem mos föl. Tehát ennyi, megvan oldva a probléma. És persze nem kell, hogy ez egy ilyen büszkeség legyen, tudod, hogy akkor az igazi önfeláldozó férj és az igazán szelíd asszony az a kritika ellenére is újra próbálja, és adj lehetőséget a férjének és a feleségének, hogy de ez hiba, oké? És mi a lényege? Ez a mondat, hogy az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Valójában a fenyegetéstől való félelem kiváltja belőlem a helytelen reakciót és választ. Jó, és ez lehet az, hogy fenyeget az, hogy hiba lesz, és fenyeget a másik személy is, ugye, hogy majd, tehát ez oda-vissza működik. Rendben, tehát a félelem nem jó tanácsadó. Viszont mi az egyetlen módszer arra, hogy ne félj? Ugye két módszer van. Az egyik, hogy kiiktatom a félelmet okozó tényezőket. Ez a világi módszer. És ez az, amikor elkezdem megbütykölni a feleségemet, elkezdem megbütykölni a férjemet, amikor elkezdem kontrollálni, uralni a körülményeket, és addig manipulálom a világomat, amíg elvileg olyan nem lesz, hogy semmi nem fenyeget benne. Ez egy borzasztóan fárasztó és teljesen hiába való próbálkozás. A másik módszer az, hogy a kereszthez megyek. Hogyan történhet meg, hogy nem félek? Úgy történhet meg, hogy meghalok. Jó, ez mit jelent? Hogy vállalom a legnagyobb vesztességet, és ebben a totál vesztességben és totál fenyegetésben elfogadom Istent, mint megoldást. És őt viszont már soha többet nem veszítheted el. Ugye ez az, hogy a viszonyítási rendszeredet lecseréled a körülményekről, az emberekről, az elvárásokról, a vágyakról Istenre. És őnála meg lesz mindez még egyszer, de biztonságosan. Hogyan vállalhatja egy ember a mártír halált? Hogyan lehet valaki félelem nélkül katona? Hogyan élhet valaki szeretetben, házasságban? Csak úgy, hogy vállalta a halált. Megmondom miért. Tehát, hogy oké, hányan lepődtetek meg, amikor először kiderült, hogy a pár kapcsolataitokban, a házasságotokban viszály van? És olyan viszály, amit sehol máshol nem láttál. Úgy értem, ekkora bunyó sehol máshol nem volt, mint a szerelmeddel. Ki lepődött meg ezen, amikor először találkozott vele? Ki az, aki nem találkozott még ilyennel? Oké. Normális. Miért? Mert két régi bűnös természet, két garantáltan bűnös ember, ha közel kerül egymáshoz, két garantáltan önző ember, ha közel kerül egymáshoz, mit csinál? Meg fogja bántani egymást. Meg fogja sérteni. Vagy, és nem tudom, hogy ez a helyzete, de vagy távol maradt tőle. Ez a másik lehetőség. Én sose bántom meg a feleségemet. de nem is vagyok vele kapcsolatban. Tehát persze kapcsolatban vagyok, de vigyázok, hogy nehogy valamilyen kockázatos szintre lépjünk. És ha megmaradok felszínes, akkor én tökéletes tudok lenni. Se nem megyek én hozzá közel, se őt nem engedem közel magamhoz. Ami valami úgy néz ki, hogy őt berakom abba a skatujába, hogy mit tudom én, az az ember, akit szeretek, de akinek nem engedem meg, hogy megbántson. És akkor így működik. De ha igazán közel engedem magamhoz, és én igazán közel megyek hozzá, tudod, ha úgy elengedem magam, ha az vagyok, aki tényleg vagyok, akkor meg fogom bántani. Ha csak nem váltom le az identitásomat. Ha az identitásom Krisztus, akkor ha az leszek, aki igazán vagyok, akkor fogom igazán szeretni. És jó. És ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint gyengébb féllel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásatok ne ütközzék akadályba. És itt három fogalom volt. Megértően, 4. gyengébb féllel, tiszteletet, és imádkozásatok ne ütközzék akadályba. Úgyhogy itt nekünk férfiaknak van egy elég komoly kihívásunk. Isten azt mondja, hogy ha neked, ha te nem úgy bánsz a feleségeddel, mint ahogy én bánnék, akkor az imáiddal gond lesz. Akkor nem hallgatom meg az imáidat. Tehát ha neked gondod van a feleségeddel, akkor nekem gondod van veled. Ezt értitek? Ez nagyon kemény ám. Tehát ez azt jelenti, hogy az üzletnek kampó, a hobbinak kampó, az felszabadult önfelett örömnek a haverokkal kampó. Tudod, hogyha Isten elkezd ellened állni, az probléma. Jó, és Isten azt mondja, hogy ahogy te bánsz a feleségeddel, úgy bánok én veled. Talán ez kicsit így szigorú, de az üzenet ez, hogy az imáid akadályba fognak ütközni. Ez kemény? Ez kemény. Na most figyelj, asszonyok, ezt halljátok. Nem kell neked bosszút állnod. Nem kell neked uralnod a férjedet. Nem kell neked, nem tudom, rendbe raknod mindent. Lazíts. Lazíts. Az Isten dolga. És Isten meg is ígérte. Nem tudom, ezt érted-e? Nem kell félned attól a fenyegetéstől, hogy itt van egy nagyra nőtt gyerek, akit nekem kell, tudod, helyre raknom a férjem. Nem, az nem egy nagyra nőtt gyerek. Bármennyire is annak tűnik. Az egy király, akit te nem érinthetsz. Neked tisztelned kell őt. És itt volt a parancs előbb. A szív, szelíd, csendes lelke, tudod, aki tudja, hogy van valaki más, aki harcolja az ő harcát, Isten. És légy nyugodt, Isten elég keményen harcolja a harcodat. És ez egy jó tanács, mert ad egy utat engedsz Istennek, hogy bánjon a férjeddel. Ad kettő, nem halmozol hibát hibára, mert ha nem ezt teszed, akkor gyakorlatilag ásod a gödröt, amiben benne vagy, egyre lejjebb. A harmadik pedig megtörténhet, hogy Isten fordul ellened. És ugye adjatok helyet az én bosszumnak. Ne, Rómában. Ne álljatok bosszút magatokért. Mert hogyha jót teszel az ellenségeddel, parazsat gyűjtesz a fejére. De ha te kilépsz a helyedről, és igazságot szerzel önmagadnak, akkor Isten mit csinál? Téged vesz elő, és azt mondja, hogy előbb te állj a helyedre, és aztán majd én igazságot szolgáltatok. De most, hogyha azt akarod, hogy igazság legyen, akkor az első szavam az, hogy te állj vissza a helyedre. És nyugi, ez ugyanígy érvényes a férfiakra. Dafke. Tehát te szeresd a feleségedet, add az életedet érte, és figyelj, az, hogy ő hogy viselkedik, és ő hogy él, és ő mit csinál, az az én dolgom, mondja Isten. Én vagyok a te fejed, és az övé is. és tőled azt várom, hogy szeresd a feleségedet. És úgyhogy megértően ezt mondja a férfiaknak. És ezt inkább a lányoktól kérdezném, mire vágytok ti, hogy mi férfiak megértsünk titeket? De azt tudom, hogy ez egy alapprobléma. A férjem nem ért engem. Megérteni, hogy igen. Igen. Igen, tehát megértse, hogy mit szeretnél. Ha, ezt hallottam már. Ezt, a viccet ismeritek? Csak így a megértéssel kapcsolatban. Találja ki, így van. Na most oké, akkor erre jön a válaszunk nekünk férfiaknak. Kifogja a horgász az aranyhalat, és az aranyhal azt mondja, hogyha visszadobsz, teljesítem 3 kívánságodat. Vagy hogy van? Teljesítem 1 kívánságodat. Hát és mondja, hogy hát én mindig is szerettem volna Hawaii-on nyaralni, de borzasztóan félek a repülőtől és a hajótól. Szeretném, hogyha építenél egy autópályát a Hawaii-szigetekre, ne túl magasat, ilyen normálisat így a víz fölött. Na, erre azt mondja az aranyhal, hát ez baromi nehéz. El sem hiszed, hogy ez mennyi építőanyag, mekkora tervezés, ez túl nehéz, valami egyszerűbbet kérjél. Hát mindig is tudni szerettem volna, hogy mit akarnak a nők. Oké, 3 vagy 4 sávos legyen. Jó, ez volt a férfi soviniszta vicc. De világos, értem. Tehát a nő arra vágyik, hogy a férfi figyeljen rá, megértse, mint a gyengébb felet, ugye? Hogy legyen egy, oké, a férfinak megvan a hatalma, az ereje, az uralma arra, hogy a dolgokat kézben tartsa, hogy jót tegyen, de nincs információja. Ugye, megy a saját feje után, és a saját elképzelései szerint próbál tenni valamit, ami ugye teljesen önzőnek tűnik, hisz nem találkozik a nő valós igényeivel és vágyaival. Holott a férfi igyekszik, ugye? Csak a koncepciói bizonyos szinten rossz irányba terelik. Úgyhogy itt talán az egyik jó tanács nekünk férfiaknak az odafigyelés lehetne, nem? Tehát ugye, tehát a naivitás a női oldalon az az, hogy a férjed valaha ki fogja találni, hogy te mire vágysz. Ez nem, tehát ez csak, én hadd mondjam, tehát ha Encsi erre várna, akkor nagy türelemre lenne szüksége. Nem történik meg. Teljesen másképp működik az agyunk, másképp vonunk le következtetéseket, másra vágyunk, mást értékelünk nagyra, másból csinálunk problémát, lassabban működünk, az érzelmeink azok ilyen alapjáraton ketyegnek valahol, meg is feledkezünk néha, hogy léteznek. Aztán néha előjönnek, és akkor viszont, mivel sose láttuk még őket eddig, ezért teljes uralmat adunk nekik, és... Oké, tehát szinte csoda, hogyha véletlenül beletrafál. Az pedig, hogy te éreztetted vele, hogy mire vágysz, az a legnagyobb önbecsapás a világon. Tehát azok a jelek, amiket küldtél, azokat ő garantáltan másképp és félreértelmezi, vagy észre sem veszi. Úgyhogy te régen azt hiszed, hogy már kommunikáltad a férjed felé, hogy mire vágysz, és ő még azt se vette észre, hogy egyáltalán zajlott kommunikáció. Úgyhogy jelzem, hogy ahhoz, hogy esélye legyen a férjednek arra, hogy megértsen neked, beszélned kell. Szörnyen, egyszerűen szavakba kell öntened, és még biztosra is kell menned, hogy a szavaidat hallották, értették, és helyesen értették.
És lehetőleg azt kell mondani, gondolsz,
így, van, ott az így van, és azt kell mondanod, amit gondolsz, és nem valamit, amiből arra kellene következtetnie a férjednek, amire gondolsz, mert azt a következtetést nem teszi meg. Encsivel nevettünk ezen, azt mondja, valaki mesélte, az Eszter mesélte, hogy a férj és feleség közötti párbeszéd. Asszonyka mondja, ki kéne vinni a szemetet, mire a férj ránéz a szemétre, tényleg, és megy is nézi a tévét. És aztán fordítva, hogy volt, Encsi, te mondtad nekem, hogy be kéne csukni az ajtót. Mire? Nem, de az furcsa volt. Nem, de ja, világos, nem. És te rögtön fölálltál. Ja, nem. Én mondtam, hogy be kéne csukni az ajtót. Eszem ágába se volt becsukni. Csak megjegyeztem, hogy hideg van, és a hideg egyik oka az ajtó, és be kéne csukni. De még elfért, teljesen jó. Mire én ezt mondom, és Encsi rögtön fölállt, és ment becsukni. Tehát a be kéne csukni, vagy a ki kéne vinni a szemetet, mást jelent egy férfinak, és mást egy nőnek. Úgyhogy ha nem direkt bemondott konkrétan, hogy kérlek, vidd ki a szemetet, akkor jó esélyed van rá, hogy nem történik meg. Oké, de most nem a nőkről van szó. Férfiakról van szó. Nekünk mit kéne csinálni? Nekünk el kéne tökélnünk magunkat, hogy kifacsarunk az asszonykából minden információt, amit csak lehet őróla. Azaz kérdezünk, kíváncsiak vagyunk, odafigyelünk. Ha valamilyen helyzet van, furcsán viselkedik a feleségem, akkor rá kell jönnöm, hogy mit jelent ez. És ki kell bányásznom, mert valószínűleg nem jön ki egyszerűen. Tehát, hogy nekem el kéne tökélnem magam arra, hogy megértem a feleségemet. Ami nem egyszerű. Tehát azért nem egyszerű, mert ugye nem... Tehát, hogyha van valami probléma, akkor van valami probléma, drágám? Nincsen. Na de mégiscsak, hagyjál. Nem, ezt Encsi sosem mondja, azért mondom így. És a lényeg, hogy van egy akadály, tehát hogy ugye valószínűleg ti asszonyok akarjátok, hogy mi bebizonyítsuk, hogy tényleg tudni akarjuk. Azaz egy picit harcolnunk kell, ott a falat döngetni kell egy darabig, míg kinyílik az ajtó, igaz? Úgyhogy nekünk a megértően viselkedni azt kéne, hogy jelentse, hogy mi megyünk az információ után, ami alapján aztán pontosan szerethetjük a feleségünket. Ez jó lehet? Ez segítene? Működhet, hogyha ilyet csinálnánk? Nem fogunk, csak ugye... De ugye nem is erről szól, hogy majd... Mint ahogy ti se fogtok tisztelni minket, nincs semmi probléma. Nem, de eltökélhetem, hogy igyekezni fogok, nem? Tehát ez jó, tehát hogy a parancs, amit adok a fejemnek, az, hogy figyelj, Sanyi, tudom, hogy most semmi kedved nincs tízszer rákérdezni, hogy mi a baj. Még talán hallani is akarod. Mert szeretnél végre egy nyugodt, kényelmes délutánt, ahol semmi baj nincsen, de úgy tűnik, hogy van egy, és most van két választásod. Az egyik, hogy elsinkofálod, ahogy szoktad, elkerülöd, mint ahogy a konfliktusokat többnyire, elkerülöd a fenyegetést, és akkor lesz egy felszínes, de nyugodt délutánod, vagy belemész a problémába, és megkérdezed 50-szer, 51-szerre kiderül, ha mázlid van, nem reagálsz rá, hanem szeretetben kezeled. Ha pehjed van, akkor rosszul veszed, hogy mi a baj, és lesz egy vitátok, és aztán csend van egy darabig. De ha mázlid van, akkor jól reagálsz rá, fel tudod oldani a feszültséget, és lesz egy igazán nagyszerű nyugodt estétek. Ugye? Vagy és inkább ezt a kockázatot kell vállalni, hogy nem, Isten ma nem egy nyugodt estét hozott, hanem egy lehetőséget arra, hogy szeresd a feleségedet. És és erre lesz kegyelmed, erre lesz áldásod ma, menj erre. Ezt kéne, hogy vállaljuk, ugye? De megint, ugye mi a gyökere? Nem szabad félnem. Ugye mi férfiaknak? Nem szabad félnem attól, hogy mi derül ki. Ugye? És... A másik az, hogy megint rosszul vonunk le következtetéseket. Ha egy férfi kimutatja, hogy mondjuk negatív valamivel, akkor valószínűleg nagy baj van, nem? Tehát, hogy még azt hiszem, hogy ha egy nőnek rossz kedve van, akkor ez lehet, hogy csak annyit jelent, hogy nem, mit tudom én, nincs kedvem a holnapi naphoz, és emiatt frusztrált vagyok. Vagy valami félreértés. Tehát valami egyszerű. Tehát nem kell attól tartani, hogy az érzelmi töltésnek megfelelő értékű probléma is lesz az érzelmi töltés mögött. Ez igaz? Igaz lehet ez? Tehát, hogy néha tudod, nincs ott nagy dolog. De mi férfiak, mert magunkból indulunk ki, és nem megértőek vagyunk, hanem magunkból indulunk ki, ha egy férfinál ilyen, tudod, már így zajlanak az érzelmek, akkor ott valószínűleg van egy komoly probléma a háttérben. És mivel ezt a problémát vetítem bele, A feleségembe ezért félek utána menni. Lehet ez? Megtörténhet? Talán, nem tudom. De itt ezt mondja, legyetek megértőek, mint a gyengébb féllel. És itt talán megint a megértésben nagyon fontos, hogy érteni, és ezt megint ti lányok definiáljátok. Mit jelent az, hogy ti vagytok a gyengébb fél? Hogy a nő a gyengébb fél, a gyengébb edény. Mit jelent ez?
Nem vezetésre.
Tehát szüksége van arra, hogy Oké, tehát ott van egy konfliktus helyzetben, és a női lélek nem arra lett kitalálva, hogy tudod, félelmet nem ismerve szembenézzen a bonyolult helyzettel, és azt mondja, hogy Isten majd vezetni fog minket, minden rendben lesz. Nem, a nő valószínűleg az érzelmeivel átéri az egészet, pillanatok alatt látja, hogy mi történhet, a rémisztőt, a csodálatosat, és szüksége van vezetésre, egy betakarásra, szüksége van arra, hogy valaki azt mondja, hogy hey, minden rendben lesz, én is tudom, hogy mit csinálok, Isten is tudja, hogy mit csinál, biztonságban vagy. Nem? Tehát ez lehet az egyik. Mit jelenthet még? Fizikai adó, hamarabb elfárad, ugye? Talán a lelki nyomást nehezebben bírja. A fizikait lehet, hogy jól vagy jobban, ugye? Nem tudom. A fájdalmat jobban bírjátok, ezt tuti. De a lelki nyomást azt lehet, hogy nehezebben. Tehát valaki utál engem. Úgy érzem, hogy valami feszültség van köztünk, és ez egy nőt kikészít. Egy férfi meg azt mondja, úgy tűnik van egy kis feszültség köztünk, majd elmúlik. Nem? Tehát, hogy mit jelenthet még? Miért a férfiaktól várom a választ? Talán ez az érzelmi beállítottság, nem? Tehát, hogy a női lélek sokkal több érzelemmel él meg valamit. És az érzelmek erősek, ugye? Leteperik az embert. Hát csak gondoljatok bele, amikor nektek van egy érzelmes napotok, férfiak. Milyen hihetetlen horror. Itt van ez a depresszió, és miért nem megy már el? Tudod, egy nő így éli minden napját. Ugye, nem. Tehát vagy ott a depresszió, vagy ott van az öröm, vagy ott van a boldog. Valami ott van, egy érzelem ott van, és mindig fúj, állandóan szél van. És ez nehézzé teszi. Ugye? Ez nem gyöngeség, de talán kiszolgáltatottság. Jó? Oké. Aztán adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak. És ez nagyon fontos. Tehát ugye mi kettős felelősséggel bírunk, férfiak. Szeretjük a feleségünket, mint a nagyobb a kicsit, mint az erősebb a gyengét, mint az Istentől szeretett, az Isten által szeretettet. Önfeláldozóan, mint ahogy Krisztus szerette az egyházat, azaz a férfi akár azt is eltűri, hogy a felesége megölje. Mert Krisztus eltűrte, hogy az egyház megölje őt. Ugye? Hát még nem az egyház, de az emberiség. Ez kemény, nem? De ugyanakkor tisztelettel is tartozunk a feleségnek. A feleségem nem egy alacsonyabb rendű valaki, mert tudod, a férfiak sokszor a gyengeségüket úgy leplezik, hogy egy ilyen macsó képet alakítanak ki magukról, hogy ez csak az asszony. És közben tudod, az asszonynak gyorsabban forog a feje, jobban felismeri a helyzeteket, sokszor a vitákban igaza van, de mi ezt így lerendezzük azzal, hogy csak nem fogok az asszonyra hallgatni. De Isten azt mondja, hogy tiszteld a feleségedet, mint örökös társadat, azaz egy szintre rak minket, teljesen egy szintre. Csak a rend más, a vezetési rend, ugye? Az atya és a fiú között nincs különbség, mind a ketten Isten, csak nem ugyanaz a személy, és a rend az, hogy az atya kezdeményez, és a fiú pedig végrehajtja. Van köztük egy kölcsönös alávetettség, de ez nem teszi őket különbözővé. A szerepük más csak. Úgyhogy férfiak, attól, hogy a feleségnek engedelmeskednie kell neked, és tisztelnie téged, attól ő nem egy... Attól neked úgy kell őt szeretned, mint egy királynőt. mint azt, akit Isten a trónjára fog ültetni, és akivel, ha nem így bánsz, akkor az imáid akadályba ütköznek. És ez kemény. Tehát nyugodtan nézheted úgy a feleségedet, mint amikor elviszed a király lányát randizni. Tudod, és a király a 10 ekkora testőrével ott áll az ajtóban, amikor csöngetsz, tudod, és ő nyitja az ajtót. Hello. Te vagy a Sanyi?
Igen.
Te viszed el az Encsit vacsorázni?
Igen.
Nagyon vigyázz rá. Tudod, és ott áll a nagy hegy. És akkor elviszem randizni Encsit, és tudom, hogy Encsi este elmesél mindent apunak. Na, ez a feleséged. Este megy, imádkozik, és elmesél mindent apunak. Ha mázlid van, akkor önzően imádkozik, és akkor az ő imáit se hallgatják meg. A férjem azt csinált, változtasd meg! És akkor, ez tökéletes, így szabad imádkozni. De ha esetleg alázattal imádkozik, hogy ó, Uram, köszönöm, hogy szeretsz engem, és áld meg a férjemet, aki egy nagyszerű ember, és még sokat kell tanulnia, de hiszem, hogy te megtanítasz neki mindent. Fú, akkor jön a parázs. Akkor egyszer csak azt érzed, hogy Isten így...
Mit mondtál te a lányomnak tegnap?
Ti mit nevettek ezen? Miért nem csináljátok, hogyha ilyen jót kacagtok rajta? Jó, oké. Rendben, ezt akartam itt megnézni. És le is járt az időn, 9 óra van. Tessék? Ezt lehet, hogy hetekig tudjuk folytatni, igaz? Ez izgalmas. Az örökké valóságig. Nem aranyos ez, hogy saját magunkon tudunk a legjobbakat nevetni.
Ez a legjobb téma.
Igen. Igen. Úgyhogy így az alap gondolat csak az, hogy ha nem szereted a körülményeidet a pároddal, akkor keresd a hibát magadban. Jó? Tehát, hogy egyszerűen keresd magadban. Mert ha nem magadban keresed, akkor még ha igazad van is, és megtalálod a társad igazi hibáját, Isten ellened fordul. Egyszerűen azt mondja, hogy figyelj, tök mindegy, hogy milyen szálkát vettél észre a házastársad szemében, a tiédből egy akkora gerend alóg ki, hogy javasolhatom, hogy előbb vegyük ki a te szemedből a gerendát, hogy aztán jól láss, és könnyen segíthess kivenni a házastársad szeméből a szálkát. És tudod, az a gerenda, hogy te a magad igazát keresed, és önzően állsz hozzá, nem szeretetben a helyzethez. És hogy nem Istennel akarsz betöltekezni először, és azt nem mondod, hogy elég nekem a te kegyelmed, csak te szeress engem, és aztán szeresd a házastársamat is, hanem azt mondod, hogy ezzel meg azzal van bajom, és ezt meg azt kéne másképp, és elvárásaid vannak, és diktálsz, és panaszkodsz, és nem tudom. Ez egy nagy gerenda, ami a te fejedre gyűjt parazsat, és nem az ellenségedére. Ez az alaptanács. És igazából ezt az egész témát azért vettük elő, hogy segítsünk rámutatni arra, hogy mi mindennel nincs igazad. Tehát ez nem arról szól, hogy mondhassd a társadnak, hogy ha-ha, Sanyi is megmondta. Hanem arról szól, hogy a Sanyi azt is mondta, hogy nekem most mit kéne csinálnom. És nem a Sanyi mondta, hanem ez elég biblikusnak tűnik. Két dolgot. Tehát a kérdés az a felvétel kedvéért, hogy ha rájöttem a hibámra, hogy szabadulok tőle. És itt lehet a legnagyobb hibákat elkövetni. Az egyik hiba, amit elkövethetek, az az, hogy fogom magam, én meg akarok szabadulni a hibámtól, és elvárom, hogy a hiba el is tűnjön gyorsan. Akár a sajátom, akár a házastársamé. Nem fog megtörténni. Oké, a hibák azok Isten drága eszközei arra, hogy neveljenek engem, úgyhogy a hibákat ő nem tologatja csak úgy félre. Ugye azzal pedig, hogy én magam erőfeszítést teszek arra, hogy a hibától megszabaduljak, azzal felszítom a bűnt magamban, és a hibám még inkább erőre kap. Tehát ez egy rómaihoz írt levélben egy nagyon kemény alapelv, hogy minél inkább nem akarom, annál inkább csinálom. Jó, amit viszont tennem kellene, amit viszont tényleg vár tőlem Isten, az két dolog. Az egyik, hogy az ő személye elegendő legyen nekem. És az ennek megfelelő verseknek utána tudtok olvasni Korintusiakhoz írt levélben, mégpedig 2 Korintus 12-ben azt hiszem, ahol azt mondja a 9. versben, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Ahol Isten gyakorlatilag azt mondja Pálnak, aki azt mondja, itt a tövisem, itt a fájdalmam, itt a gyengeségem, vedd ki, vedd el. Mire Isten azt mondja, nem. Ehhez mit szólsz? Tehát te rájöttél, hogy vétesz a házasságod, a kapcsolatod ellen, de nem tudsz vele mit csinálni, és azt mondod Istennek, hogy vedd el. Mire Isten azt mondja, hogy nem. Oké, ez Isten tökéletes akarata. Nem veszem el ezt a gyengeségedet. Oké, ezért őrület azt várni, hogy attól, hogy te felismersz egy gyengeséget, attól az el is múlik. Mert lehet, hogy Isten akarata az, hogy megmaradjon. És azt mondja, hogy nem veszem el, hanem elég neked az én kegyelmem. És a kegyelem szó az nem azt jelenti, hogy elég neked az, hogy én megbocsájtok, ugye ezt így fordítjuk le, hanem ez azt jelenti, hogy elég neked az én ajándékom, amit adok neked a gyengeséged mellé. És az ajándéka Istennek az ő saját maga. Én veled leszek, megbocsájtok, szeretlek, felépítlek a gyengeségedben. Oké, ez egyik, amit vár Isten. És sokszor a hibáink azért nem múlnak el, mert nem Isten kegyelmével élünk. Figyelitek? Az életed egyik alap célja, elsődleges célja, hogy megtanulj kegyelemben élni. Azaz megtanulj Istennel, mint erőforrással élni, és hogy ő és csak ő elég legyen egy helyzetre. És ahhoz, hogy ezt Isten megtanítsa, belerak egy helyzetbe, és nem vesz ki belőle. És azt mondja, hogy hey, tanuld meg elfogadni a kegyelmemet. De változtasd meg, ha nem látod, a te törvényed ellen vétek. Őre azt mondja, tanuld meg elfogadni a kegyelmemet. És ez tarthat 10 évig is, vagy nem tudom, amíg meg nem tanulod. Ezt a leckét Isten nem ugorja. Jó? Tehát, hogy nem, és itt van az a törvényeskedő gyülekezetben, ezt sose hallod, mert ott az a cél, hogy helyesek legyenek a cselekedetek. Valójában meg az a cél, hogy a jellemet kifejlődjön. Na most, és megtanulj függni Istentől, és megtanulj egyetérteni az igazsággal. Na most, oké, ez a második. Ez volt az első. Kegyelemben élni, a második, hogy hitben élj. A hit pedig micsoda? A nem látott dolgok létéről való meggyőződés. Na most figyelj, én mondjuk azt, hogy önző vagyok a feleségemmel, és Isten azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem, önző is maradsz. Még 10 évig. Most ez azt jelenti, hogy akkor én megigazítom az önzésemet, és azt mondom, hogy ez mostantól helyes? Nem, mert Isten hitet vár tőlem, azaz meggyőződést a nem látható valóságról. A nem látható valóság az, hogy a szeretet a helyes hozzáállás, de csak önzést látok. És ő azt akarja, hogy minden egyes alkalommal, amikor önző vagyok, és önzésen veszem magam, oda menjek Istenhez, és azt mondjam, hogy bocsáss meg. Szeretnem kellett volna. Hogy vágyom arra, hogy szeressek ebben a helyzetben. És most ne értsétek félre, tehát én simán tudom szeretni a feleségemet úgy, hogy nem a szeretet tetteit hajtom végre vele. A belső ember szeret, kívül meg olyan szavakat mondok, olyan tetteket mondok, amik nem szeretet. És ez az én bűnöm, ez abszolút az én bűnöm. De Isten a következőt várja, maradj a meggyőződésed mellett, annak ellenére, hogy az ellenkezőjét tapasztalod. Hitet várok tőled, olyan szilárd jellemépülést, ami még azzal szemben is ragaszkodik az igazsághoz, hogy saját maga nem tud megfelelni neki. És tudjátok mit? Amikor ezt a két kanyart veszed, akkor többnyire így megszűnik a probléma. Mert Isten azt mondja, hogy oké, megtanultad, amit kellett. És most elvehetem magát az akadályt is. De addig, amíg nem vagy hajlandó az igazi leckét megtanulni, addig Isten azt mondja, hogy hát hülye leszek elvenni az akadályt, amely az egyetlen, amely megtaníthatná neked a lényeget. Jó, de van egy harmadik kérdés, ugye a gonoszság kérdése. Tehát, hogyha neked van gyengéd, az igaz, de a másik ember gonoszságban él veled szemben, azaz elkötelezett a bűne mellett, akkor egy ponton nem vállalod vele tovább a közösséget. Tehát ez egy másik történet, ugye, mert az egység az az igazságban egység csak. Nem minden áron egység, hanem az igazságban egység. Nem? És itt a bűn nem probléma. Ugye az, hogy a házastársad vét ellen, az nem gond. De a házastársad mondjuk, nem tudom, egy rablógyilkos, és megígéri, hogy megöli a gyerekeidet, és nem tudom, ver téged, és nem tudom, tehát gonosz, tehát nem bűnös, jaj, bocsáss meg, kiszaladt a számon, hanem gonosz, azaz eltökélte magát a bűn mellett, akkor egy ponton szakítanod kell vele. Ugyanúgy, mint ahogy a társadalom bezárja a gyilkosokat a börtönbe, ugyanúgy, hogy megvédje saját magát, úgy neked jogod van visszalépni, megszakítani a közösséget a téged fenyegető gonosz emberrel. Legyen az családtag, munkatárs, rokon, bárki. Oké, tehát Isten sose volt szentimentális a gonosszal. Lehet, hogy türelmes volt egy darabig, várt, de a gonosz emberre ítéletet hoz Isten. És a gonosz az az, amikor összeházasodom a bűnömmel, amikor azt mondom, hogy ez helyes, én ezt akarom, és így is fogom csinálni, és neked nincs igazad, és nekem van igazam, és én ilyen vagyok, és ilyen is maradok, és mindez elmegy egy olyan szintre, hogy pusztítóvá válik.